testvérben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket ökumenikus imahetünknek itt Pomázon a második napján, egyébként pedig világszerte a harmadik napján. Isten igéjével, amit egész héten ízlelgetünk együtt, valamikor egymás után ugyanabban a templomban, de más igehirdetővel, máskor új helyszínen, új igehirdetőkkel. Isten igéjé köré gyűlünk, a korintusi levélnek gondolata az, ami irányít bennünket egész héten. A kérdés, Pál apostolnak a legkomolyabb kérdés, amit a korintusiakhoz idéz. Hát, részekre szakítható Krisztus? Mi itt úgy gondolom, hogy erre a kérdésre akár közfelkiáltással mondhatjuk azt, hogy nem szakítható részekre Krisztus. Nincsen katolikus Krisztus, evangélikus Krisztus, református, baptista, ortodox Krisztus, hanem egy Krisztusunk van. Így szeretettel köszöntöm, mint evangélikus házigazda, a jelenlévő lelkipásztor testvéreimet, hogy közösen együtt szolgálhatunk. Köszönöm ezt Istennek, hogy itt Pomázon ilyen lelkülete van a keresztény vezetőknek, és köszönöm nekik is nyitottságukat. Tezi éneket a Szentendrei Evangélikus Gyülekezet kórusa énekelte Bárályai Janka vezetésével, aki Furuján is közreműködött. Isten tiszteletünkhöz énekeket választottam, amelyek az evangélikus énekeskönyvből választottak ki, ezért hoztuk az énekeskönyveket, amelyeket a testvérek megtalálnak a padokban, illetve a fénymásolatokat. A 244-es számú énekünk az első ének, és feltekintek az orgonához, hogy vajon kapunk-e kíséretet, és köszönöm szépen, intenzív bólogatást látok, úgyhogy lesz kíséretünk is. Ezt az éneket énekeljük el, így hívjuk segítségül Isten szent nevét. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, nyisd meg ajkamat, hogy hirdesse az én számat, te dicséretedet. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, aki teremtője ennek a világnak, aki megváltója az emberiségnek, és aki megszentelője mindeneknek. Amen. Együtt semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk. Ökumenikus imaheti esténknek ez lesz a vezérgondolata. Négy ige van segítségünkre, hogy jobban megértsük Istennek ezt a drága üzenetét, amelyet a kanadai testvéreken keresztül fogalmaz meg nekünk számunkra. Az Ószövetség igét így hallgassuk meg Jób könyvéből, a 28. fejezetből, a 20. verstől a 28. helyünken ülve maradva.
Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szem előtt, az ég maradai elől is el van takarva. A pusztulás és a halál ezt mondja. Csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét. Mert ő ellát a föld széléig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét, és megállapította a vizek mértékét, megszabta az esőnek a rendjét, és a mennydörgő vihar felhő útját, akkor megtekintette, és számba vette, elkészítette, és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem.
Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Hallgassuk meg ma esti zsoltárunkat, a 145. zsoltár 10. versétől a 21. a következőképpen.
Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké.
Amen. Hallgassuk meg végezetül ma esti levélbeli epistolai igénket, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostol Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, a 7. verstől a 13. a következőképpen.
A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.
Boldogok, akik hallgatják és szívükben megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Valljuk meg hitünket az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szavaival, helyünkről felállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Helyünket elfoglalva, az igehirdetés szolgálatára készülve, melyet Nyila Zoltán református lelkipásztor testvérem fog nekünk tartani, énekeljük el az énekeskönyvből a 389-es számú énekünket. Jézus, te égi szép!
Ami segítségünk, ökumenikus istentiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Márk evangéliumában, a 8. részben, a 13. verstől olvasom a 21. az evangéliumot. Jézus ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtette kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő közösség, református közösségünknek, egyházunknak Dunántúli püspöke, Steinbach püspök úr, aki a Magyarországi Ökumenikus Tanácsnak is elnöke, korábban olvashatott interjújában így fogalmazott ezzel a héttel kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy a manapság elvárt és divatos ökumenikus kifejezéseken túl nagy áldás a saját keresztény identitásunk, örökségünk ápolása, ugyanakkor elkerülhetetlen az ige egyre tisztább, mélyebb, krisztusibb megértése. De egy változó, bizonytalan, felhiguló világban Jézus Krisztus evangéliumának és abból következő örökkévaló értékrendszerének közös, szelíd, de határozott képviselete úgy Kanadában, mint Magyarországon és szerte a világon szükséges és elengedhetetlen. Nem azért, mert bárkire rá akarunk telepedni, hanem mert hisszük, és talán még hihetjük, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő az üdvösség és az egyéni boldogságnak, valamint a közös boldogságnak, a közösségi életnek is forrása. Nos hát ezért vagyunk együtt, alkalomról alkalomra, estéről estére. És milyen kedves volt testvéreinknek hiányérzete, hadd mondjam itt is, a helyről, hogy nem csak itt Pomázon leszünk együtt a hét hátralévő napjaiban, hanem a pénteki napon majd Csobánkán is. A mai napon arról olvastunk, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is van ajándékunk. Furcsa ezt kimondani, mert a kincsünkről gyakran mi úgy gondolkodunk, hogy nincs. A mai ember leginkább azt szereti megfogalmazni, amilyen nincsen. A fogyasztói embernek örök gondolkodása ez. mert amim nincs, amiatt aggódom, és amiatt egészen boldogtalan leszek. Néhány nappal ezelőtt egy közeli ismerősömnek az arcát tekintettem meg, amikor kiderült, hogy nem tud egy igen gazdag és igen drága mobiltelefont megvásárolni. Hadd mondjam így, majdnem Dunának szaladt, hogy neki nem lesz ilyen telefonja. Néhány esztendővel ezelőtt nagy visszatetszést kavart, amikor egyházmegyénk esperese, Fóragy Miklós esperes úr egy tőlünk 30 kilométerre lévő gyülekezet templomának alapkő letételén a következőt mondta. Testvéreim, a templomépítéssel kapcsolatban van egy jó hírem. Mindenkinek felnyílt a szeme. Azt mondta esperes úr, megvan rá az összeg. Nagyon boldogok voltak. Hát most helyezik el az alapkövet, és már megvan rá az összeg. És hozzátette, testvérek, ez a ti zsebetekben van. Többen oda mentek az esperes úrhoz, és meg volt ránkozva, mondták, esperes úr, a mi gyülekezetünk egy kis gyülekezet. Most szeretne templomot építeni. Néhányan vagyunk, 20-25-ön vasárnaponként. Hogyan gondolta ezt? Az elmúlt hétvégén pedig odahaza voltam Veresegyházon, és találkoztam a veresegyházi polgármesterrel és az ő feleségével, és polgármester úr megkérdezte Erzsike nénit, hogy megismere engem. És akkor azt mondta Erzsike néni, hogy nem ismerem meg sajnos. És akkor bemutatkoztam neki, azt mondja, most már emlékszem, akkor találkoztunk legutóbb, amikor a templomot szentelték. Íme, kedves testvérek, sokszor arról beszélünk, amink nincs, vagy amiről azt gondoljuk, hogy nincsen. Ennek pedig az az oka, egészen szépen és tisztán beszél róla az evangélium másút Lukácsnál, hogy az élet végzetesen eltárgyasult, elanyagiasodott, és emiatt elszemélytelenedett. Azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy úgy lesz az emberfia eljövetelének napjaiban is, mint ahogyan Noé napjaiban történt, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Megkérdezhetnénk, hogy mi ebben a rossz? Enni, inni, házasodni, ez az életnek a feltétele, alapfeltétele. Nem rossz ez, testvérek. Csak ebből a felsorolásból egy valami hiányzik, egy valami kiállt, amit nem csináltak meg. Mert Isten nem csak úgy teremtette az embert, mint az állatot, hogy egyen, igyon, idézőjelben mondom, házasodjon, hanem elmondta azt is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az ő szájából kijön. Mert az Isten igéje az, ami megtanít bennünket arra, hogy hálásan éljünk ebben az életben. Hálásan éljünk a kenyérrel. Hogy tudjon másoknak is életet adni. És tudjunk avval örömet szerezni a másiknak, amink van. Ez a szeretet, ez az örömszerzés hiányzik az életből, amikor azt mondjuk és azt fogalmazzuk meg, amink nincs. És éppen ezért tárgyasult maga az élet. Nos, kedves testvérek, amikor Márk evangéliumát olvassuk, a felolvasott igeszakasz közvetlen előzménye a 4000 ember megvendégelésének a története. Néhányan azt is mondják a Bibliával foglalkozó újszövetségi kutatók, hogy itt nagyon tudatosan egymás mellé állítják, leginkább Márk, aki elsőként fogalmazza meg az evangéliumot Jézus Krisztusról, a közös motívumú igerészeket, amely a kenyérről szól. A 4000 ember megvendégelésének az élménye, hogy 7 kis kosárral gyűjtöttek össze, miután Jézus Krisztus megáldotta azt, ott van az ő szívükben. Igen, mert azt látjuk, kedves testvérek, hogy nekünk el kell mondanunk azt is az igéből, hogy mi az, amink van. És azt olvassuk, azt hallottuk, hadd mondjam most így, nagy tiszteletű azt, hogy felolvastál, az Efézusiakhoz írott levélből, hogy a kegyelem pedig mindannyiunknak, mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ez mindenkinek megadatott. És amikor éljük az életet, mégis ugyanolyanak vagyunk, mint az egykori tanítványok. Hallunk, mert van fülünk, látunk, van szemünk, és mégsem értjük, amit Jézus Krisztus mond. Mégis botrányosnak gondoljuk az ő üzenetét, botrányosnak gondoljuk azt, hogy mi megajándékozott emberek vagyunk. Legtöbbször azt mondjuk kicsinségünkben, hogy tőlünk ennyire telik, nincs több. Kész. Bezárult. Hányszor történik ez, bevallom egészen őszintén magamról is, amikor leülök egy beteg ágyához, és az embernek nem jut eszébe semmi. Amikor találkozunk egy gyászoló testvérrel, lehet, hogy inkább elkerüljük őt, mert nem tudunk mondani neki semmit. A sírónak nem tudunk mondani semmit. Nem tudunk szólni a Krisztusban való örök élet reménységéről. Beszélgetünk bajban lévő emberekkel, és jó esetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy meghallgatjuk őket. Semmi több. Mert tudatában vagyunk annak, vagy bemagyarázzuk magunknak azt, hogy tényleg ennyire szűkösen élünk. Ez a Jézus nélküli élet. Az alapszint, ahol az ember sokat időzik, nincs. Semmim sincs. És Jézus szinte megismétli a felolvasott igében mindazt, amit a kenyér szaporítás történetében olvasunk, hogy nem emlékeztek? Nincs nálatok kenyér? Ráadásul félreértik azt, amit Jézus mond. Ennyire aggódtok, még mindig nem értitek? Mintha azt mondaná Jézus ott a hajóban felelevenítve a korábbi órákkal, vagy napokkal, vagy hetekkel az előtti eseményt, hát adjatok ezeknek ti enni! Megdöbbentő mondat, mert Jézus szembesít bennünket a lehetetlennel, hogy a legelesettebb helyzetben is megajándékozott emberek vagyunk. Ne higgyétek el, hogy nincsen semmitek. Hallottuk a másik igét is, Jób könyvét, a kifosztott embernek a történetét. Aki az életét úgy éli, hogy mindene, minden földi java eltűnt. Minden kapcsolata megszűnt. És azt mondja Jób, hogy ha minden elveszett, mégis van valami, mégis megmarad valami, az Úr félelme, a bölcsesség. Jézus ugyanis szembesít bennünket lehetetlenségünkkel. És megmutatja, hogy milyennek kellene lennünk. Táplálónak, gondoskodónak, ajándékozónak. Aki tud adni abból, amilyen van. Hadd mondjam így, ez a keresztény tanítványi norma. ahogyan lelkipásztor testvérem vagy testvéreim mondják, nem az evangélikus, nem a római katolikus, nem az ortodox, nem a görög katolikus, hanem a keresztény tanítványi norma adni abból, amink van. Talán egy évvel ezelőtt történt mindannyiunk által ismert és sokszor megvetett emberrel itt a templom bejáratánál. Nagyon hektikus, bevallom őszintén, nekem is a kapcsolatom vele, településünk egyik, ha nem az egyetlen hajléktalanjával. Gyakran bekopogtatott hozzánk, sokszor keresetlen szavakat is mond, sokszor durvákat, bántókat. Van úgy, hogy hetekig, hónapokig nem beszélünk, bevallom őszintén. De tavaly nyáron történt valami, amikor feleségem, mivel mindig azt kapja, amit mi eszünk, talán egy kis csirke paprikást adott neki, és leült ide a templom lépcsőjére, hogy elmajszolja, benyújt a táskájába, és bekopogtatott a parókia ablakán, és azt mondta, tiszteletes asszony, adok egy kis paradicsomot. Ezt én kaptam. Még egyszer mondom, a pillanatot szeretném idehozni, nem a teljes viszonyunkat. De azt az az ember, akinek semmilyen nincsen. Legtöbbször ő maga is gyalázatot kap, csukott ajtót. Az az ember oda ment a feleségemhez, és bekopogtatott, és paradicsomot akart adni. Nagyon szépet, amit ő maga is kapott. Neki ennyie volt. Ne felejtsük el, kedves testvérek, ökumenikus közösség itt, most ebben a templomban. A tanítványi norma az, Jézus erre bátorít bennünket, hogy adjunk. Hogy mi legyünk egy családnak a jó szíve, mi legyünk embertársaink vigasztalója, mi legyünk a gyógyító erő. És a nagy kritika bizony akkor van, hogyha mi nem vagyunk, hogyha mások teszik meg ezt helyettünk, és akkor jogos a kritika, ilyenek a keresztjének. Jézus azonban, amikor szembesít bennünket a korlátjainkkal, a határainkkal, akkor mégiscsak azt mondja a kenyérrel kapcsolatban és az ajándékkal kapcsolatban is, hogy ez a dolgod. Lehet, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy sehogy sem megy, meg hogy ez tőlünk nem telik, de mégis mi itt pomázban felmutathatjuk azt, hogy megajándékozott emberek vagyunk. És hogyha nem tesszük ezt, akkor bizony az csak azt mutatja, hogy tunyák vagyunk, hogy belebetegszünk a saját sorsunkba, hogy nem akarjuk végezni azt, amit Jézus Krisztus számunkra jelül adott. Ó, hány és hány ember éli át ezt a leggazdagabb voltában is, hogy nem tud adni, pedig adhatna. Miért? Miért nem arról beszélünk, hogy nekünk mi az, ami nincs, hanem arról beszélünk, amink van, a kegyelemnek gazdagsága, a bűnbocsánatnak fontossága, Jézus Krisztusnak örömhíre? Nos, azért, mert minden a felolvasott igének a tágabb összefüggésében, mondhatnám így, a kenyér is Jézus Krisztus kezéből származik. Mert amit teszünk, amit adunk, az nem magunkban és nem magunktól van, hanem kizárólag a mi Urunkkal együtt. Kizárólag vele vagyunk képesek arra, hogy ezt megtegyük. És a lényeg itt már nem a feladat, hanem az, hogy vele együtt lehet véghez vinni. Csak vele. Kedves Zsoltára az én személyes életemnek, a 127. Zsoltár, amikor arról olvasunk, ha az Úr nem építi a házad, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába őrzik azt az őrzők. Igen, az Úrral lehetünk képesek arra, hogy véghez vigyük mindazt, amiről ez az ige beszél, hogy az ajándékainkat odaadjuk a mi környezetünknek. Mert a legemberibb, a legszebb mozzanat az, amikor a szeretetet ajándékozzuk. És ezt jó látni is. Kutatók mondják, hogy nem csak az az építő folyam, amikor valakinek valamit odaadok, nem csak engem épít, aki adom, nem csak azt teszi boldoggá, aki ezt átveszi, hanem azt is, aki ezt látja, aki szemtanúja mindennek. A tanítványi élet ugyanis mindig Jézus Krisztusból a mindennapi élet felé nyit. Nem mondd azt, hogy nem fogsz hozzá. Nem mondd azt, hogy tőled nem telik. Hanem nézz szembe azzal a helyzettel, azzal a megajándékozottsággal, amid van. És lépjünk közelebb a mi városunkhoz, közösségeinkhez, gyülekezeteinkhez. Lépjünk közelebb Jézus Krisztusban, mert ezt kívánja a mi Urunk. Néhány évvel ezelőtt egy másik gyülekezet, van ez már egy évtizeddel ezelőtt is, egy másik gyülekezet itt a környékünkön, a Dunapesti oldalán, olyan 15 kilométerre lehet. Úgy gondolta, hogy soha nem lesz temploma. Az egyik bibliaóra előtt a lelki pásztor az imaterem környékén lépkedett a hatalmas fűben, úgy térdig ért, néhol pedig derékig, senki sem vágta le. Mire egy odaérkező gyülekezeti tag, bibliaórás testvér azt mondta neki, tiszteletes úr, most lépi ki éppen a templomot? Azt mondja, hát a fenét. Hát azon gondolkodom, hogy ki fogja ezt a füvet majd lekasszálni. Ha más nem, akkor majd holnap eljövök, és én leszek az. És megépült a templom. Azt mondta a lelkipásztor, hogyha a következő hónapban, nem emlékszem a konkrét összegre, összegyűlik valahány ezer forint, talán milliós nagyságrend, akkor majd hozzá fognak a templom építéshez. Emlékszik világosan, hogy reggel nem volt 7 óra, szombaton csöngettek a parókia ajtaján, és jelentkezett az az idős ember, tiszteletes úr, megvan a pénz. És emlékszem arra, amikor ennek a gyülekezetnek a képviselője felment Perőcsénybe, Pest megye legészakibb részén lévő kicsiny közösségbe, a református templomba. Ma megnéztem, 289-en laknak ott. És azért ment oda, hogy megköszönje, hogy a perőcsényi gyülekezet két alkalommal adakozott a gödi református templom felépítésére. 289 ember két alkalommal, így mondom, hogy mindenét, amilyen volt, odaadta másoknak, hogy épülhessenek belőle. Nos hát, kedves testvérek, így lehetünk mi az Istentől kapott álmainkkal, terveinkkel, ajándékainkkal. Mindezek arra szolgálnak, hogy mások épülhessenek általunk. És hogyha van értelme ezeknek az estéknek, ezeknek az alkalmaknak, akkor éppen ez, hogy együtt lehetünk ajándékozó emberek, mert mi is megajándékozottak vagyunk. Amen.
Az igehirdetésben hallottakat mélyíts el egy latin szövegű ének, amelyet akkor fogunk felolvasni, amikor az énekkar feláll.
Ó, kegyességes Jézus, a tiszta szeretet forrása, te a halandó embereket oly nagyon szeretted. Mivel téged magad ajándékoztat táplálékul a híveknek, és azt rendelted, hogy rád emlékezvén téged magukhoz vegyenek. Ó, kegyességes Krisztus, a fenséges Isten fia, kérlek, könyörülj rajtam a legméltatlanabbon. Olyan szeretetet adj, hitet és reményt, hogy méltón vehessen magamhoz egy nagy mű misztériumát.
Kedves rokonaim, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor egy nagy család együtt van, akkor természetes, hogy a megterített asztalnál, vagy a nappaliban, vagy éppen hogyha egy kerti partin van együtt a család, akkor nagyot beszélgetnek egymással a rég nem látott rokonok. De hogyha ott van velük a legidősebb, nagymama, vagy dédmama, vagy dédpapa, akkor az is szokás, hogy oda mennek kicsik és nagyok hozzájuk, és kiki elmondja, hogy mi történt az iskolába, kiki megfogalmazza, hogy miért fontos, hogy a család legidősebb tagja ott van közöttük. És valahogy kedvesen, őszintén vonul oda a család, talán egy karosszékhez, vagy esetleg egy tolószékhez. Mert a családban fontos az, hogy ki a családfő. Ki az, akitől ered a család. Ki a legöregebb. Ki az, akihez mindenki tartozik. Kicsik és nagyok, akár 2 évesen, vagy 72 évesen. Amikor ökumenikus imahéten együtt vagyunk, együtt szólítjuk meg a mi mennyei atyánkat, akinek köszönhetjük rokonságunkat, hogy testvér a testvér mellett ül. Ezért hát imádságra hívom a testvéreket, hogy kiki egy-egy rövid, hangos imádságban, itt a templomban egymás után szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat, az Úr Jézust, a megszentelő szent lelket, és kiki mondja el hálaadását, könyörgését, fohászát, imádságát. Egy-egy rövid imádság után kérem, hogy a gyülekezet az áment majd közösen mondja. Ennek az imádságnak a végén majd fel fogunk állni mindannyian, meg fogjuk egymás kezét fogni, és úgy tanuljuk, úgy mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Csendes percek következnek hát, hajtsuk meg fejünket, és hagy bátorítsak mindenkit, akinek a szívén egy-egy mondatos imádság van, hangosan szólítsuk meg Istent. Imádkozzunk! Amen.
Ki az én fele barátom? Minden egyes ember. Mit jelent, hogy az én fele barátom? Úgy kell szeretnem, mint saját magam, mint a másik fele. Mintha ő lenne életem középpontja, és nem én magam. Jézusom, taníts meg minket a te szeretetedre, és nem lesz többé gondunk arra, hogy meg vagy-e szakítva, részekre vagy-e osztva. Ha a te szereteted van bennünk, akkor eredetünkben egyek leszünk. Áld meg minket így, Jézus, és adományozz nekünk ezt a szeretetet. Amen.
Amen.
Pálom nevetni útősítői dúlsejítini. Kiže vede si iz jajpona etokrovište blavi židni podatelju, Priby sebi sa ním i očistení od jakia skverní i spásni blážen duši naši. Gospod Iže, tre sviatako Tvojego duha, tretí čas apostolom i poslávi, toho blávi, ne otíli od nás, no mnohí nás poľaši, kisia, ďako Tvoje je stárstvo, i sila, i slava, z očoho Fiju, ešte
Amen. Amen.
Drága mennyei atyám, Jézusom, nekünk kérlek, könyörögve, hogy töltsd ki a szent lelket mindnyájukra és az egész emberiségre, hogy nagyon sok apostoli lélek szolgáltasson, és rengeteg új papírhivatást keletkezzen. Adjál nekünk olyan rengeteg jó papot, akik visszavezetnek te hozzád, minket és minden olyan ember, akik ma a világban teljes elszakadás van tőled, édes Jóistenem, és azért, mert ez a rengeteg bűn adják papi hivatást és apostoli lelkeket olyan rengeteget, mint 2000 évvel ezelőtt Jézus tanítványainak is kiáradtak az a szent lelkek, és hatalmas megkérdések történtek. Segíts, hogy minden gyermeket, akik talasznék vannak a világban, megismerhessék a teljes igazságot, és a vakság, a sötétség, a süketség megszűnjön. Mert ha végre megismerhették a gyermeket az igazságot, Jézus Krisztus evangéliumát, mindannyian vissza fognak térni te hozzád, és elfogadhatod neked. Nagyon sok az aratni való, és kevés a munkás. Adj annyi kispapot, újpapot, jópapot és apostoli lelket, mint eső után a gomba az erdőben. Amen.
Amen.
Drága mennyatyám, az Úr Jézus Krisztus által, állásod én szíven tanítottad, összegyűjtöttél bennünket a testvérekkel, hogy együtt áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet. Köszönöm néked, Uram, hogy megáldod a mi életünket és betöltöd minden jóval, testé és lelk ajándékokkal. Köszönöm te néked, Uram, hogy adod a te szeretetedet, a békédet, és betöltöd el ezzel is az én lelkedet. Segíts abban, Uram, hogy ne térjek le soha az útról, amelyet te elállítottál, hogy mindig lássalak téged, és szorosanak a lábad magában, hogy követhesselek. Kérlek, ezért vagy nekem engedelmes, alázatos léleket, hogy tudjalak mindig szolgálni, és térjük dicsőségedre élni az én életemet. Köszönöm, hogy hallod imádatot.
Amen. Amen. Uram, könyörgök a vegyes házasságban élőkért. Könyörgök azért, hogy a családi békességet ebben a megosztott világban. Imádkozom, Uram, a közös asztalért, nem csak a megterített, fehér abrosszal megterített asztalért, az agapéért, a szeretett vendégségért, hanem imádkozom az úrvacsorai közösségért, katolikus, ortodox és protestáns testvéreinkkel, hogy az Eucharisztiában, a te drága kegyelmedben is egyek lehessünk. Így imádkozom püspökeinkért, döntéshozóinkért, teológusainkért, Ferenc pápáért. Áld meg, Uram, közeledésünket, hogy szeretetedben egyé lehessünk, mostantól fogva mindörökké, akinek nevében, helyünkről felállva, egymás kezét megfogva, így imádkozunk.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Helyünket elfoglalva,
hallgassuk meg az énekkar szolgálatát, és aki úgy gondolja, hogy már a tezé éneknek azt az S sorát, amit újra és újra éneklünk, megtanulta, vagy eleve tudja, mert tudom, hogy sokan énekelnek tezé énekeket, kapcsolódjon be az éneklésbe. Mindezek után, kedves gyülekezet, helyetekről felállva fogadjátok a lelkész testvérek igei áldását.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok. Erősítsen meg titeket, vezessen el az élet szentségre, és maradjon veletek mindenkor.
Amen. Az Atya, aki az életet adta, a Fiú, aki életét adta, és a Szentlélek, aki új életet ad, áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Nekaje blagosloven Bog náš, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Da vas blagoslovi sve Bog u sve vekove vekova. Amin.
Amen.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen.
Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy bár a szép nagy, megtelt református templomban az énekkarunkat leszámítva mindössze másfél sort tölt ki az evangélikus gyülekezet, mert mi szorványban élünk itt, mégis nagy-nagy szeretettel és Istennek hála bőséges szeretetvendégséget készítettünk elő, amit ezúton is köszönök az evangélikus testvéreknek, akik majdnem mindannyian ökumenikus házasságban élnek szeretetben, békességben. Isten tiszteletünket követően tehát a gazdagon megterített asztalokhoz mindenkit várunk a református gyülekezeti teremben. Szeretettel hirdetem, hogy holnapi napon a görög-katolikus közösség által vezetett alkalom a Caritas házban lesz, a Szent Miklós kápolnában, ige hirdető Horváth-hegyi Olivér evangélikus lelkipásztor. Elhangzott az ige hirdetés elején, hogy pénteki napon este 6 órakor Csobánkán lesz a református templomban ökumenikus alkalom. Talán nincs olyan messze Csobánka, hogy fomáziak is átmenjenek erre az alkalomra. Nyilas Zoltán lelkipásztor testvérem lesz az ige hirdető. Most pedig hallgassunk meg az énekkartól egy utolsó éneket, amely már el fog bennünket csendesíteni, hiszen este felé közeledünk. Vulpiusnak már kihunyt kezdetű énekét énekeljük.
Thank you.
Mielőtt befejeznénk közös Isten tiszteletünket az utolsó 443-as énekünkkel, hadd köszönjem meg a református testvéreknek, Nyila Zoltán református lelkipásztor testvéremnek, hogy az evangélikus közösséget így módon is befogadták a templomba, és immár otthon érezhetjük magunkat a gyülekezeti teremben, vasárnaponként kétszer egy hónapban, és itt ebben a templomban. Jó ezt megélni, hogy mi, akik szorványban élünk, otthonra találunk itt Pomázon. És egy nagyon személyes gondolatot is hagy mondjak el itt alkalmunknak a végén. Egy évvel ezelőtt nagyon sokan imádkoztak azért, hogy az a pici baba, aki Janka feleségemnek a szíve alatt dobogtatta a kis szívét, akiről még akkor nem tudtuk, hogy kisfiú vagy kislány lesz, mert nem kíváncsoskodtunk, hogy egészségesen megszülessen. Az ökumenikus imahét minden estéjét izgalommal szolgáltam végig Szigetmonostoron, Pósmegyeren, Lányfalun, Szentendrén és itt a környéken. Így amikor itt voltam és a Karitász házban voltam, szintén imádságban hordozott ez a közösség, ami különösen is jól esett, mert volt utóélete abban, hogy aztán a következő hónapokban újra és újra, hol leszállt valaki a bicikliről és megszólított, hogy tisztelendő úr, megszületette a baba, vagy telefont kaptam, vagy Szentendrén egy-egy pomázi család sétált, katolikus, református család, és megszólítottak. Én bár nem ismertem mindenkit, de egy mondat után már emlékeztem, hogy igen, mi együtt voltunk. Igen, második gyermekünk is megvárta, hogy a vasárnapi záróalkalom megtörténjen, és hétfőn elkezdett mocorogni, és kedden hajnalban megszületett Fülöp testvér, mert Villőnek ő a testvére, így hívjuk. Szeretett vendégséggel együtt őt is elkészítettük, elhoztuk, és bár nem az asztalon, hanem valamelyikünk ölébe, de a nagy ökumenikus gyülekezet imádságának egy gyönyörűséges ajándékát meg lehet nézni, majd amikor átjönnek a testvérek. Igen, személyes ez a vallomás, hogy az imádságot így ilyen módon köszönöm meg, kihasználva, hogy nálam van a mikrofon, de azt hiszem, hogy ezekben az apróságokban, számunkra hatalmas dolgokban is összeköt bennünket az imádságnak az ereje, az egymásra gondolás, és így is tudjuk egymást hordozni, jó ide érkezni, itthon vagyunk. Záró énekünket énekeljük el, vezess Jézusunk, s véled indulunk, kezet fogunk, elköszönünk egymástól, és aztán találkozunk a gyülekezeti teremben.